A fizika egy másik nagy terület, amivel eddig még nem foglalkoztunk, az elektromosságtan. Elektromosságtan és mágnesességtan, és ennek a történetével kezdünk el most foglalkozni, a jövő héten foglalkozunk vele igazán részletesen, illetve a modernen korokig csak akkor jutunk el. Az bizonyos elektromos és mágneses jelenségeket már az ókorban ismert az ember. Viszonylag közismert az, hogy a görögök ismerték azt, hogy a borostyánhoz, hogyha hozzádörzsölnek valami száraz anyagot, valami száraz szövet darabot például, egy furcsa állapotba kerül a borostyánkő. Ez a furcsa állapot azt jelentette, hogy kis porszemecskéket, vagy papírusz darabkákat magához vonz a feltöltött borostyán. Innen jön mellesen az elektronnak a neve, az elektron az egyszerűen ógörögű borostyán. Ezt jelenti. Aztán ismerték már régen, hogy a mágnes vasérc, hogy bizonyos vasércek olyan furcsa tulajdonsággal bírnak, hogy taszítják, vonzzák egymást ilyen furcsán, és ezt is ismerték, nem értették, hogy mi van, csak játékként használták. Egészen addig, amíg Kínában egy véletlen felfedezésnek köszönhetően rájöttek az iránytű készítésnek a nyitjára, hogy tudniillik, hogyha szabadon hagyunk forogni egy mágnes darabot, akkor az mindig ugyanabba az irányba áll be, és hogyha ezt jól megfaragjuk meg minden, akkor ez azt jelenti, hogy mindig meg tudja mutatni mondjuk az északi irányt nekünk ez a dolog. Följegyezték, hogy hogyan történt a felfedezése, hát ez is egy érdekes. Jósláshoz használtak olyan eszközt a kínaiak, hogy egy táblára, egy kör mentén fölírtak különféle kimeneteleket. Most nem tudom, miket írtak oda ki, hogy mit tudom én, most csak találgatok, hogy ilyen, hogy jó házasság, korai halál, mit tudom én, ilyeneket fölragadtak, és akkor vettek valamilyen kanálszerű forgó valamit, oda betették középre, megpörgették, és akkor az volt a jóslás, hogy milyen irányba áll be, hol áll meg, és akkor az volt a jóslásnak a tartalma, amit mutatott ez a kanálszerű jósoló eszköz. És aztán ezt a jós szerkentjük mindenféle anyagból megcsinálták, és egyszer valaki mágnes vasérzből csinálta meg ezt, és azt vett észre, hogy mindig ugyanabba az irányba áll be. Tehát a jóslása nem volt használható, viszont akkor iránytűnek használható volt ez a szerkezet. Meg aztán, mint már sokszor elmondtam, hogy az ókorban mit tudtak a régi emberek, az sokszor a fene tudja. Például itt van a bagdadi elemek, ez egy eredeti felvétel, ez pedig egy mai magyarázó ábra ennek a szerkezetéről. Az úgynevezett bagdadi elemek időszámításunk előtt 200, 300, 400, nem tudjuk a pontos keletkezés idejét, származik. Egy agyakkorsó, mellette ez nem egy tömör henger, ez egy cső, egyik fémből, egy másik fémből pedig egy pálca, és ezek így egymás mellett voltak. Ugye, hát nem őrizték meg az eredeti állapotukat. Az ember magától azt gondolja, hogy esetleg úgy lehetett, hogy itt középen volt a vasrúd, és a szélén lehetett ez a részcső, és hogyha ezt lezárták valamilyen elektromos szigetelő anyaggal, például aszfalttal, ami akkor is rendelkezésükre állt, és föltöltötték ezt valami elektrolittel, mi az, hogy elektrolit? Például gyümölcsre is lehetett elektrolit, vagy valami enyhén savas víz rendelkezésükre állt. Szóval, hogyha ezt a berendezést így töltötték föl, akkor ez úgy viselkedett, mint egy mai elektromos áramforrás, mint egy zsebtelep. Csak hát ez egy kicsit nagyobb volt, mert feszültség alakul ki a két különböző fény között, hogyha elektrolit teremti meg közöttük a kapcsolatot. Ez egy mai galván elemnek felelnek. Na most persze ez van. Itt volt egymás mellett ez, és jön a találgatás, hogy tényleg összerak, tényleg így rakták ezt össze? Mert aztán mire használhatták? Hát sajnos az ókorról kevés a tudásunk. A mai találgatások persze mennek, mai anyagokból összerakják ugyanezt, megnézik, hogy ez olyan fél volt és egy volt közötti feszültséget tudott produkálni egy ilyen cella. És mit lehetett ezzel a feszültséggel kezdeni? Találgatások folynak csak. Az egyik valószínű dolognak az tűnik, hogy ügyesen lehet ezzel vékony filmbevonatokat készíteni valamit, galvanizálni lehetett esetleg vele. De nem tud, Isten igazából nem tudjuk. Tehát ez egy jó kérdés, hogy mi van. Ha tudtak is valami trükköt, nem adták tovább az utókornak, és nem használták fel ezeket. Lehet, hogy pedig egész trükkös szerkezeteik voltak az ókoriaknak. Úgyhogy sajnos itt valami komoly tudás veszett el az ókorral kapcsolatban. Aztán hézagos megemlítései az elektromos meg mágneses jelenségeknek itt-ott fölbukkantak a köztes időkben és a kora középkorban az araboknál is, de olyan nagyon komoly eredményeket a jelenség érdekes voltán kívül nem tartalmaztak ezek. Egy Petrus Peregrinus nevű ember adott ki az 1269-ben egy érdekes könyvecskét, egy füzetecskét a mágneses jelenségekről. Ez nem tartalmazott nagyon sok új eredményt, de néhány nagyon jó dolgot mégiscsak tartalmazott, ami miatt érdemes megemlíteni. Például tartalmazta azt, hogy hogyan lehet nagyon precíz iránytűt készíteni. Tehát azt, hogy nem ilyen forgókanál, mint a kínaiaknál volt, hogy egy ilyen nagy, görbületű, sugarú felületen hogyan forog el, hanem hogy ilyen pici hegyes tűre hogyan lehet egy ilyen, tulajdonképpen egy tűs csapágyra föltenni egy nagyon könnyen forgó iránytűt. Tehát egy nagyon precíz iránytű készítése volt beleleírva például. De felhasználta ezt arra, hogy volt egy nagyon könnyen elforduló kis iránytűje, fogott egy mágnesből készült gömböt, és a környékére oda tette különböző helyekre, és lerajzolta, hogy mikor, milyen irányba állt az iránytű a mágnes hatására. Ebből természetesen már megsejtette azt, hogy a Föld az iránytű működése azért azzal magyarázható, hogy a Földnek saját mágneses tere van, és amikor lerajzolta a mágneses gömb elővonalait, akkor arra gondolt, hogy ő a Földnek a mágneses erővonalait rajzolja le. Ez az első ismert rajz, ami a mágneses teret megpróbálja valahogy ezekkel az erővonalakkal ábrázolni. Aztán megpróbálta alkalmazni különféle trükkökre, például csinált, fölrajzolt egy motort a mágnesekből, állandó mágnesek, ugye nincs elektromágnes még, tehát állandó mágnesekből elképzelt egy olyan szerkezetet, ami szerinte állandóan mozogna, tehát örök mozgó lenne, ugye energia megmaradás törvénye még sehol nincsen az 1200-as években, és azt képzelte, hogy ezzel a mágnesekkel egy állandóan forgó berendezést lehetne létrehozni. Hát ugye ebben is visszatükröződik az eddig elmondottakban az, amit korábban mondtunk, hogy a középkorban a gépészet alapozódott meg nagyon. Egy 1200-as évekbeli európai ember a mágnesességre gondolva ilyeneket csinál. Tehát nagyon precíz felfüggesztést csinál neki, aztán próbál belőle motort építeni, hogy amit valami hasznos dologra be lehetne fogni, hát nem sikerült neki, nem működne ez a motor. Keveset tudott az Petrus Peregrinus, hogy ilyet tervezzen. Mellesleg ma se lehet építeni olyat, hogy csak állandó mágnesek hajtsanak meg egy motort. Tehát ilyen nincsen. Bár érdekességként el kell mondani, hogy a múltkor olvastam épp egy japán föltalálót, aki egy elektromotorba úgy tett be még állandó mágneseket pluszként, hogy az rásegít a motor. Önmagában nem hajtja meg a motort az állandó mágnes, de rásegít a motornak a működésére, és olyan kis motorokat készített, amit olyan helyre szállnak, amire ez nehéz hozzáférni, tehát valóban be kell építeni, és nehéz onnan kivakarni azt a motort, tehát ezek kereskedelmi formában kaphatók. Rásegít ez a kis állandó mágnes, és azt jelenti, hogy az áram fogyasztása az jóval kisebb, mintha nem lennék ott ezek az állandó mágnesek. Tehát mégiscsak valami van ebben az ötletben, de hát abban a korban nem volt meg még se a tudás, se a technológia, hogy ezt így megcsinálják. És azt is fölveti Petrus Peregrinus, hogy esetleg a bolygó mozgása az a mágnesességnek köszönhető, és nem pedig valami égi szférák vannak. Ugye köszön vissza ezt később, ugye Kepler is emlegetett efféle gondolatokat, tehát ilyen érdekességek van, de ami a legfontosabb a mágnesességtan szempontjából ezek az erővonalaknak a megjelenítése. Tehát már volt egy ábrázolási mód ezután, hogy hogyan tudják a mágneses teret ábrázolni, illetve volt egy eszköz, az a tűcsapágyas iránytű, amivel a mágneses tér irányát nagyon precízen ki lehetett mérni. A következő ember, akit megemlítünk az első felfedező közül, az William Gilbert, aki az 1500-as évek második felében alkotott, ugye ekkor van rengeteg mechanikai eredmény. Ekkor vannak a galilei előtti ejtési kísérletek, meg egy csomó más ebben a korban zajlik, tehát ez egy reneszánsza volt, tehát reneszánsz volt ekkor a tudományos fejlődésnek is. Ez a William Gilbert, ez a kor szellemének megfelelően felhagy azzal, hogy csak majmolja az ókori görögöket, hanem neki áll saját kísérleteket végrehajtani, és ezt nagyon fontosnak tartja, hogy ne a régi könyveket bújja a tudásért, hanem saját maga teremtse meg a tudást. És folytatja Petrus Peregrinus kísérleteit, csak ő gondosabb. És észreveszi azt, hogy ha ezt az iránytűt nem csak függőleges, hanem arra merőleges irányba is hagyjuk teljesen szabadon a térben elfordulni, akkor ez nem viszintes irányba áll be. Például itt Magyarországon, ha hagynánk egy iránytűt, akkor beállna észak irányba, de ha hagynánk így is elbillenne, akkor kb. 60 fokkal a viszinteshez képest lefele billenne. Ezt mágneses inklinációnak nevezte ezt a jelenséget, és ez az eredeti Gilbert-féle könyvből való ábra. Itt azt mutatja, hogy a Földnek a felszínén hogyan állnak a kicsi iránytűk. Itt van az egyik, mondjuk az északi, pedig a déli sarok, itt pedig éppen az egyenlítő található. Ő is egy mágneses gömb környékén egy pici iránytűvel végzett ilyen méréseket, aztán kimutatta azt is, hogy ez valóban így van, tehát egy teljesen szabadon elforduló mágnes tűvel meg tudta határozni ennek az a mágneses inklinációnak a mértékét. Egyből Angliában élt, ez mellesleg az udvari orvos volt főállásban, ez a William Gilbert. Angliában élt, mire gondolt? Hajózási alkalmazásra. Hogyha az iránytűt engedjük lefele is billenni, az inklinációt is meg tudjuk mérni, és az inklináció mértékéből meg az északi szélesség, tehát a szélességi koordináta meghatározható. Ötletnek jó volt, csak kiderült, hogy pontatlanabb, mint a csillagászati mérések, úgyhogy igazán alkalmazásban ez nem került, ez a mágneses inklináció. Meg ráadásul kiderült, hogy a mágneses sarok nem is pont ott van, mint a forgástengely a Földnek, úgyhogy ez végül is alkalmazást nem nyert. Aztán ő az első, aki leírja teljesen precízen azt, hogy a mágnesek között mikor lép fel vonzás, vagy mikor lép fel taszítás. Érdekes, akár a korábbi emberek is megtették volna, de nem tették meg, vagy csak elfelejtették leírni, nem tudom. De az, hogy az azonos pólusok taszítják egymást, a különbözők vonzák egymást, ezt William Gilbert írja le először. Aztán elektromossággal is kísérletezett, kiderült, hogy nem csak a borostyán, hanem sok más test is mutat olyan tulajdonságot, hogyha megdörzsöljük, elektromos állapotban hozható, illetve ha egy elektromos állapotú testet hozzáérünk egy másikhoz, akkor az a test is elektromos állapotban jön. Vizsgálta az elektromosságtan és elektromos és mágneses kölcsönhatásoknak a különbségét, és azt állapította meg, ami egyáltalán nem triviális megállapítás, hogy az elektromos kölcsönhatás az vonz vagy taszít, a mágneses kölcsönhatás viszont forgat. Álljon egy pillanatra a menet, hát a mágnes kiskorában mindenki arra is mondja, hogy vonz, meg taszít. Akkor hogy is vagyunk ezzel? Következőt mondta William Gilbert, hogy az egyenletes mágneses tér, vagy mondjuk azt mai szóval a homogén mágneses tér, az csak forgat. A Föld mágneses tere, ami egy szobán belül homogénnek tekinthető, az az iránytűt nem röpíti el az északi vagy déli sarokra, nem vonza egyik irányosít, csak elforgatja. Vonzani vagy taszítani az inhomogén, a nem egyenletes erősségű mágneses tér teszi a vonzás vagy a taszítás. Hogyha homogén mágneses teret hozunk létre, az csak elforgat. És ez Gilbert nagyon helyesen megállapítja. Ezzel szemben a homogén elektromos tér is vonz vagy taszít egy töltött testet, és ez nagyon helyes megállapítása volt. A kornak megfelelően úgy képzelt el, hogy a testek, a mágnesek, mondjuk két mágnes, nem közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással, nem távolhatással kerülnek kapcsolatba, hanem valami közvetítő anyag van, tehát hogy a mágnes egyik pólusán kiáramlik az anyag, a másikon meg beáramlik az anyag, tehát olyan finom anyaggal kitöltöttnek képzelte a teret. És olyan trükkös kísérleteket is végzett és magyarázott meg, mint például példaképpen csak egy ábrát vettem a könyvéből. Egy nagy mágneses gömb közelébe, ha leeresztünk egy vékony szálon két sima vasdarabot, tehát ezek nem mágneses, ezek a vasdarabok, akkor ezek a mágneses, ezek a vasdarabok indukált mágnesességet szereznek ennek a mágnesnek a terétől, tehát fölmágneseződnek, és mivel azonos módon mágneseződnek föl, és az azonos pórusok taszítják egymást, ezért szépen szétágazik az aljának a kettő dolognak, és Gilbert lényegében helyesen írta le ezeket a dolgokat. Egyetlen egy fóliát tennék még ide ki a kezdeti eredményekből, aztán majd a jövő héten folytatjuk. Ez pedig a Otto von Göringnek az 1600-as években megalkotott dörzselektromos gépe. Ez a dörzselektromos gép, ez egy ügyes technikai találmány volt. Ugye a görögök is tudták, hogy a borostyán dörzsölünk az elektromos állapotba kerül. Aztán találtak ugye más anyagokat is, amit hogyha megdörzsölnek, mondjuk szörmével, valamilyen anyagot, akkor az föltöltődik. Na most Otto Göring ezt gépiesítette. Egy ilyen áttételen keresztül, amit ez a térdelő úriember forgat, egy gyorsító áttételen keresztül ezt a korongot jó gyorsan megforgatták, és ezt a rudat, ami szigetelő anyagon föl van függesztve, nekinyomták ennek a dörzselektromos gépnek. Mondani se kell, ezzel sokkal nagyobb töltést, és sokkal megbízhatóbban lehetett előállítani, mint a kézzel való dörzsülés esetén. Az az érdekessége, hogy hát ezt még technikailag nem nagyon használták semmire, inkább csak ismerkedtek ezzel az egész dologgal, ugyanis ez már jól látható jelenséget produkált. Például, ha valaki egy ilyet megfogott, az jól megérezte a rázást. Ez még messze nem volt halálos, de jócskán érezhető volt ez a dolog. Aztán ezzel már ilyen néhány centiméter hosszú szikrákat lehetett ugratni, ami elég látványos volt, illetve hogyha valakinek szabadon volt a haja és tiszta volt, hát mondjuk ez a példa, hogy ilyen, az akkori dámák körülbelül nem volt triviás, hogy tiszta legyen a haja, ha jól tudom történelemből, de azért mondjuk, hogyha valakinek éppen tiszta volt a haja, és megfogta a dörzselektromos gépet, akkor ugye égnek állt a haja, biztos láttak ilyen kísérleteket már. Az az érdekesség, hogy úri szalonokban divat volt dörzselektromos gépen rázatni magukat az embereknek. Egyrészt, mert jól nézett ki, olyan trendi volt abban az időben dörzselektromos gépen rázatni magukat az embereknek, meg azt hitték, hogy vannak pozitív élettani hatásai. Ugye ma is minden hülyeséget kipróbálnak az emberek, hogy ilyen gyógyhatású, meg csodasugárzású karkötő, meg ilyen hülyeséget használnak, na hát akkor is megpróbálták. Ja, a William Gilbert, az udvari orvos is kipróbálta, hogy mágneseket tett a párna alá, hogy ez gyógyítja a beteget, meg ilyen efféle kísérletek akkor is voltak. Na, de fizikára visszatérve, ez volt nagyon sokáig az egyetlen komolyabb áramforrás. Hát mai szemmel nézve ez se egy megbízható működésű, meg nagyon kevés a benne felhalmozott töltés, és a másodperc töltés alatt kisül. Tehát hosszasan nem tud az áramot produkálni, egy áram löketet tud produkálni, de mégis technikailag nagyon jelentős volt, hogy ez föllépett, mert ezzel már a jelentősebb erőhatások, amik fölléptek, már tanulmányozhatóvá váltak. És még ebben a korban, az 1600-as években van ugye, hogy Kepler is azt gondolja, hogy valahol a törvényei mögött van mágneses erőhatás bújik meg, illetve Newton az 1600-as évek végén kiszámolja, hogy az általa felfedezett gravitáció az nem elég erős ahhoz, hogy mondjuk egy téglának a darabjait összetartsa, valami más kell, és a Newton fölveti azt a dolgot, hogy az anyag különböző részei közt az összetartást végsősorban elektromosság biztosítja. És igaza is van. Persze ráhibázott, tehát akkor atomszerkezetről szó sem volt, de ma tudjuk, hogy valóban az atomok elektronszerkezete az, ami kialakítja a kötést a kristály szerkezetekben, és valójában az elektromos erőhatás az, ami biztosítja ezt. Következő órán rátérünk arra, hogy hogyan lettek finomabb műszerek meg elméletek. Köszönöm a figyelmet! Szeretettel köszöntök mindenkit! Az elmúlt héten már elkezdtük az elektromosságtan történetet, tehát most azt szeretném folytatni, csak nagyon gyorsan átlapozva ezeket az eredményeket. A kezdeti eredmények, amelyekben ugye bizonytalanság is van, ami az ókort illeti, a kezdeti eredmények a középkorban voltak följegyezve, amikor már az alapvető jelenségeket, tehát hogy a mágnes seknek az azonos pólusai taszítják, a különböző vonzák egymást, sőt az ilyen bonyolultabbak, mint mágneses megosztás, már ismerték. És ez volt az utolsó, amit kivetítettem az előző, ez a dörzs elektromos gép, Otto Göringnek a találmánya, ilyen gyorsító áttétel segítségével a dörzs elektromos hatást használta ki, és ezzel mindenféle érdekes kísérleteket végeztek, valamint ez nagyon fontos volt, mint egy áramforrás, és több évszázadon keresztül a legfontosabb áramforrás a dörzs elektromos gép volt. Körülbelül ezt mondtam el az előző előadás, és innen szeretném folytatni. A kvalitatív elektrostatika címet viseli ez a fejezet. Kvalitatív, tehát számolás nélküli. Ugye a kvalitatívnak a kvantitatív, a számszerű az ellentéte, ugyanis eleinte még nem voltak olyan mérőeszközök, amivel meg lehetett volna mondani, hogy na ennek a testnek a töltése 5,26 egység, valamilyen akármilyen egység. Nem voltak mérőeszközök. Tehát eleinte csak a kísérletek lefolyását, hogy mi történik, ezt tudták elég sokáig végezni. Sok nevet lehetne innen megemlíteni. Az első, akit megemlítünk, az egy kutató páros, ez a Stephen Gray és ez a De Zagulier, sajnos francia, nem tudom, hogy kellene pontosan ejteni a nevét, mondjuk levezzük Gray és társának, és abban nem lesz ilyen probléma. Ők foglalkoztak több mindennel, nem csak elektrostatikával, de ami az elektrostatikát illeti, az 1700-as évek első felében, több éven keresztül folytattak kísérleteket mindenféle furcsa elektrostatikai jelenség, és az egyik legkomolyabb kísérletük az az volt, hogy selyemszárra felfüggesztettek testeket, akár saját magukat is, mint ez az ábra mutatja, és így végeztek el mindenféle kísérletet a selyemszálon lógó testekkel. Mi a jelentősége a selyemszálnak? A selyemszál, legalábbis a száraz selyem, a szigetelő, és ez az ember, akit lebeg, ez el van szigetelve elektromosan a környezetétől. Ugye a talajon álló ember a talajjal kapcsolatban van. Ebben az időben még nem volt elég világos, hogy milyen anyagok szigetelnek, melyek nem. És hát meg mondjuk nem is volt ennyi műanyag, mint ami minket körülvesz. Tehát a legtöbb akkori ruhaanyag azért valamilyen értelme vezető volt, nem voltak ilyen gumi vagy ilyesmi csizmák akkor. Szóval az volt a megfigyelés, hogyha elszigeteljük a tárgyat a környezetétől, tehát sejem szálakra lógatjuk föl, akkor például egy csomó anyag föltölthető. Ugye régebben csak néhány speciális anyagpárs, ugye a görögök a borostyánt dörzsölve vették észre az elektrostatikus tulajdonosokat, aztán észrevették később még néhány egyéb anyagnak is, hogy föltölthető, például az üveget megfelelő anyaggal dörzsölve feltölthetőnek bizonyult. Na szóval, Gray és társa azt veszik észre, hogy többé-kevésbé majdnem minden anyagnak adható egy kis töltés, Csak nem veszük észre, ha nincs elszigetel a környezetétől. De a föllógatott testek, azok föltölthetők. Észrevették azt is, hogy a fémek azok vezetik az elektromos állapotot. Tehát ez az ábrájuk mutatja, hogyha felfüggesztünk egy fémszálat, ugye nem volt még szigetelt vezeték, tehát nyers csupasz fémbuza volt itt, itt keresztbe egy sejemszálon a két oszlop között kifeszítve, arra van egy ráültetve ez a vezeték, és az egyik végéhez egy töltött pálcával hozzáérünk, akkor a másik oldalon magához ragadja a kis papír darabkákat az ide helyezett gömb, tehát tovább adódik az elektromos állapot egy dróton. Több száz méterre tudtak így gyereket vezetni. Hát az akkori emberek sem voltak ám bolondok, ezt jó néhányszor elmondtam. Természetesen akkor is akartak távközlést az emberek, csak nem voltak meg még a megfelelő eszközök. Például éppen az 1700-as években, mondjuk Franciaországban volt egy olyan távíróhálózat, ami mechanikus távíró volt, azt jelentette, hogy egymástól néhány kilométer távolságban jól látható helyeken elhelyeztek ilyen, nem tudom minek hívták, én a távíróbódénak nevezem őket. A tetején kilógott egy hosszú oszlop, és az oszlop tetején mechanikusan alulról ilyen kötelekkel lehetett vezérelni néhány ilyen kart, ami néhány ilyen különböző állásba beállhatott, és ennek volt egy kódnyelve, amivel üzeneteket tudtak küldözgetni ezen a mechanikus távíró hálózaton. Tehát akartak az emberek távközlést természetesen az 1700-as években, sőt, hát még korábban is. És amikor ezek az emberek, Gray-ék észreveszik, hogy vezetéken, elektromos, tehát fémhuzalon az elektromos állapot továbbadható, természetesen fölvetődik bennük is, hogy ezzel esetleg jeleket lehetne továbbítani. De a technikai feltételek nem adottak, nem tudják megcsinálni. Például miért? Ez az egész csak száraz, szélcsendes időben működik. Hát ugye szigetelt vezeték kellene, abból kellene tudni gyártani kilométer számra, hogy értelme legyen, hát nem volt megadva. Kellenének póznák, amire ezt fölaggatják, ugye a távvezetékek, amik ma ki vannak építve. Hát ettől nagyon messzire voltak. Ez az egyik hiány. A másik hiány pedig az, hogy nem volt komoly áramforrásuk. A dörzs elektromos géppel akármit is csinálunk, akkor igazán nagy töltést nem tudunk fölhalmozni, és ezért a hatás csak elég lassan továbbítódik a túloldalra. Tehát nem túl erős hatások ezek, amik oda kimenek. Hozzáérintik, elkezdi fölkapkodni ezeket, mondjuk azt mondja, hogy egy bit információ, hogy hozzáértene vagy se, hát meggyőződni arról, hogy felugráltak-e papírszeletkék vagy se, az jó néhány másodperc. Tehát másodpercenként jóval kevesebb, mint egy bitet lehetne ilyen dörzs elektromos hatással továbbítani. Hát ez nem az igazi. De az ötlet az fölvetődik. És mihelyt megoldódnak, adottak lesznek a technikai feltételek. Egy, szigetelt vezetékgyártás. Kettő, erősebb áramforrás. Azonnal elkezdik használni távközlés ezt a dolgot. Szóval ezek a Dözaguri és társa mindenféle érdekes kísérletet végeztek. Hát például egy embert látnak föllobbatva, és az ember vezeti az elektromos áramot, az van szemléltetve. Itt hozzáér a kísérletező a töltött ruddal, és itt a másik oldalon fölugrálnak a papír szeletkék meg itt is. Tehát ezzel mutatták, hogy maga az emberi test is föltölthető. Ez volt a kísérletnek a lényege. Elkezdtek gondolkozni ezek az emberek, hogy mi is az elektromosság, hogy mi okozza ezt a furcsa dolgot. És valamiféle folyadéknak tulajdonították ezt, szintúgy a mágnesességet is, és eleinte többen azon voltak, hogy a pozitív meg a negatív elektromosság az két teljesen különböző folyadéknak a hatása. Aztán az 1700-as évek végén Franklin, akiről mindjárt még majd említünk más dolgokat, hogy Benjamin Franklin, azt mondja, hogy nem, szerinte inkább egyféle elektromos folyadék van, és ennek a meghatározott mennyiségben jelenléte az jelenti a semleges állapotot, ha túl sok van belőle, az jelenti a pozitívat, a túl kevés azzal a negatív állapotot ezt jelenti. Miért mondta ezt Franklin? Azért, mert kezdte megsejteni a töltés megmaradás törvényét. Tehát észrevette azt, hogyha például van két semleges tárgy, összedörzsölöm őket, akkor az egyik pont annyira lesz pozitív, mint amennyire a másik negatív lett. Ugye, hogyha két teljesen független folyadékról lenne szó, eleinte úgy képzelték, hogy a dörzsöléssel létrehozom ezt a folyadékot, ezt az elektromos folyadékot. Ha két független folyadékról lenne szó, akkor miért lenne igaz az, hogy ugyanannyi termelődik az egyikből meg a másikból, az összes kísérletben, és Franklin veti fel ezt. Na most természetesen ma már tudjuk, hogy semmilyen folyadékról nincsen szó. Az elektromos jelenségek, amiket ők megfigyeltek, annak köszönhetők, hogy az anyag szerkezetben vannak olyan elektronok, amik szabadon el tudnak mozdulni, többé-kevésbé, a fémekben nagyon szabadon, más anyagokban kevésbé szabadon. És ezek vannak, tehát hogyha nagyon erőltetni akarnánk, akkor azt mondhatnánk, hogy Franklinnek ez a bizonyos egy folyadéka, ez az elektronoknak a halmaza lenne, annak felelne meg. De igaziból nagyon más dolgokat gondoltak ezekre a folyadékról, mint amit azt ma tesszük, tehát nehéz megfeleltetni, de nem róhatjuk föl nekik, hiszen abban az időben még az atomelmélet se létezett, nem hogy az atom szerkezetnek az elmélete, tehát hogy az elektronok hogyan vannak. Nos, ezek után 1745-46-ban egymástól függetlenül, és ma már eldönthetetlen, hogy ki volt az első, egy von Kleist és egy Buschenbrock nevű emberek felfedezték a Leydeni palackot, amit ma úgy nevezünk, hogy Leydeni palack. A következő volt az ötlet. Hát ha az elektromosságban egy folyadék, akkor meg lehetne próbálni ezt úgy összegyűjteni valahol, hogy föloldjuk vízben. Hát hogyha folyadék, mint hogy a kénsavat föl lehet oldani vízben, akkor az elektromos fluidumot, ahogy akkor nevezték, miért lehetne vízben föloldani. Sokféle módon kísérleteztek, amíg rájöttek arra, hogy ez a palack, ami egy régi könyvből van kimásolva ennek a rajza, ez alkalmas arra, hogy az elektromos folyadékot tárolja. Hogy is nézett ki? Egy üvegpalack, kívülről fémfóliával bevonva, aztán itt egy szigetelő anyagú dugón keresztül egy fémrúd, vagy itt egy fémlánc beledugva ide, és az egészben víz van. Ez volt tehát a Leydeni palack, és a következő képen kísérleteztek vele. A kísérletező megfogta ugye a kezébe ezt a palackot, a fém részénél fogva, azt a felső fémgömböt meg hozzáérintette a dörzs elektromos gépnek a kimenetéhez, és azt gondolta, hogy az elektromos fluidum majd ott, mivel a fém az vezeti ezt, ugye azt a Gray-ék kitalálták, a fémen keresztül belevegye az elektromos folyadék, és föloldódik a vízbe. És hát nagyon megörültek neki, mert úgy tűnt, hogy igazuk van. Ugyanis valóban az történt, hogy a dörzs elektromos gépről leszívta a töltéseket, valamiképpen benne maradt ebben az edényben ez a töltés, és utána, amikor elvette a kísérletező, akkor az egyik kezével még tartotta ezt a külső részét, a másik kezével, amikor hozzányúlt az a felső pöcök, az akkor egy baromira gyárműtés érte. Sokkal nagyobb, mint a dörzs elektromos géptől. Hát érdemes a fizika kultúrtörténetek könyvben elolvasni az ide vonatkozó részeket, az abban arra korra jellemző patetikus hangvételbe írja le, most nem tudom, hogy a von Kleist vagy a Buschenbrock, hogy milyen fájdalmakat átölt ki a tudomány érdekében, és amikor először megfogta, akkor hanyat vágodott és percekig nem kapott levegőt. Ez lehetséges, nem túlzás, ugyanis ez egy kezdetleges kondenzátor. Ma úgy neveznék, hogy ez kondenzátor, az egyik fegyverzete ez, a másik pedig ez itt körbe. Nem túl nagy hatékonyságú mai szemmel nézve, de azért arra jó, hogy összegyűjti a töltéseket, és jóval nagyobb töltést tud összehalmozni, mint ami a dörzs elektromos gépen van, és tényleg nagyon komoly hatásokat tudnak ezzel létrehozni. Ezzel például, mint mondtam, egy embert már le lehetett dönteni a lábáról, szó szerint, illetve ilyen több centiméteres szikrákat lehetett vele ugratni, és nagyon szerették ezeket a kísérleteket. Említettem, hogy a középkorban is már szerettek el úri szalonokba föltöltődni elektromosan, meg sokan ennek élettani hatást tulajdonítottak, meg ilyesmi, de néhány rázadták magukat az elektromos fluidummal, hát az meggyógyítja a köszönjüket, szóval mindenféle dolgot próbáltak vele. Jelentősége ugye az tudományosan, hogy töltés halmozásra volt képes, és ezért nagyobb töltésekkel lehetett kísérletezni, és ez sok kísérletet előrevitt. Aztán a leegyeni palackot csak hamar észrevették, hogy érdemes többet is egymás mellett alkalmazni, és ez egy 19. századi berendezés mai rekonstrukciója. Itt négy leegyeni palackot láthatunk, amelyek össze vannak kötve fém szerkentyűkönyvű, itt is, meg keresztbe is, meg így úgy össze vannak kötve. Azt vették észre, persze, hogyha egyszerűen csak párhuzamosan kötöm, akkor négyszeresére nő a kapacitása, mert négyszer annyi töltést tud fölhalmozni, de aztán később észrevették azt is, hogyha feltöltéskor párhuzamosan kötöm őket, akkor négyszer annyi töltést befogadnak, de kisütéskor meg átkötöm őket soros kötésbe, hogy összeadódjon a feszültségük, akkor hatalmas feszültséget lehet létrehozni ennek segítségével, és például Jedlik Ágnes, akiről majd beszélünk részletesebben is, ilyen villámfeszítő gépet épített, ilyen leegyeni palackokból álló gépet, amivel megoldotta azt, hogy őt ne rázza meg az áram, ugye amikor át kellett párhuzamosan sorosra kötni, vagy nem igazán volt lehet, hogy kézzel csinálni, ez nagyot ütött, hanem csinált egy kis egyszerű mechanikai szerkezetet, amivel így átváltotta a kettő között, és ilyen 90 centis szikrákat tudott vele ugratni, valami díjat is nyert ezzel a villámfeszítő gépével. Aztán többféle alkalmazás, kísérletezés, de még cirkuszi mutatványoknak is a része lett ez a leegyeni palack az időben. A kvalitatív, tehát még a nem mérő elektrostatikának egy másik nagy alakja, Benjamin Franklin, aki az első amerikai természettudósnak nevezhető. Mellesleg komoly politikai és írói karrierje is volt, tehát sok mindent csinált, mondjuk ő szervezte meg a tűzoltóságot az Egyesült Államokban, meg egy csomó minden más is csinált Franklin. Szóval sokféleképpen jelentős, de most az elektrostatikai kutatásaira koncentrálva a papírsárkányos kísérletet szeretném elmondani. Lehet előtte, bocsánat, még egy megjegyzés, ugye ez egy tipikus történet, amit itt látunk. Benjamin Franklin az 1700-as évek második felében tevékenykedett, mint tudós. Ugye az USA, tehát az Észak-Amerikában már korábban betelepültek az emberek. Úgy értve, persze, tehát az őslakos volt a korábban, az európaiak korábban betelepültek. De eleinte ezek a betelepülő európaiak örültek, hogyha túlélik. Ugye ezzel kapcsolatos a hálaadás ünnepe, amit megülnek az USA-ban. Tehát eleinte a túlélésért küzdöttek. És jó néhány évtizednek el kellett ahhoz tenni, amíg egy olyan államstruktúra ott fölállt, ami megengedte azt, hogy legyenek magas szintű iskolák, később egyetemek, illetve legyenek emberek, akik a tudománnyal foglalkoznak. Pedig az Európába áttelepülő emberek vitték magukkal az európai tudást, csak nem volt idejük rá. Ugye a középkor elején volt hasonló helyzet, amikor itt az űrzavaros politikai helyzet nem engedte meg gyakorlatilag, hogy lehessen tudománnyal foglalkozni, és hát a Franklin az 1700-as évek végén az első jegyzett amerikai természettudós. Na, a papírsárkányos kísérletre visszatérve, az elektromosság nagyon foglalkoztatta ezeket az embereket, és Benjamin Franklin egy elég meredek kísérletet végzett. Azt csinálta, hogy zivataros időben papírsárkányt eregetett, nem ajánlom senki, erre kell kiírni, hogy ki ne próbálja otthon ezt a dolgot, és azt csinálta, tudta, hogy elektromos jelenségek vannak ott, ezt akarta direktbe kimutatni. Esett is már az eső, átnedvesedett a papírsárkány kötele, tehát vezette az áramot, és a madzagon az aljára egy ilyen nagy, régi módi kulcsot kötött, és azt vette észre, hogy ahogy növekszik a feszültség ugye ezt ő nem érezte, most én magyarázom így, szóval amikor még mielőtt kipattant volna magától a villám, megnövekedett annyira a feszültség a kulcs és a föld között, hogy a kulcs és a föld között szikra ugrott át. Ilyen és hasonló kísérletekkel igazolta azt, hogy a villámlás az ugyanolyan, mint a dörzs elektromosság. Sejtették ezt már a kicsi szikrákból is, de például ő ezzel a kulcssal utána hozzáért egy lejdeni palackhoz, és sikerült feltölteni vele a lejdeni palackot a felhőből szerzett elektromosság segítségével, és több hasonló kísérlettel elég bátor volt, és szerencsés volt, hogy ő neki magának baja nem esett ezekről a kísérletekről, és hát a művészet is meglehetősen hősies pózban örökíti meg Franklint, amit a papír sárkányt eredet, itt van a kulcs rajta, illetve itt van a kulcs, és a kulcs, meg jelen esetben Franklin kezek között duplikált a szikra, ahogy ábrázolták ezt. Nekem a Vissza a jövőbe jut eszembe, szerintem eléggé hasonlóan néz ki a Vissza a jövőbe az a professzor, amit éppen a villámokat csalogatja. Lehet, hogy a filmben innen vettek ötletet, tehát, mert az a fickó, a professzor úgy a hajviseletét tekintve is hasonlít a Franklinre, nem tudom, hogy innen vették-e. Na ezek voltak tehát az alapkísérletek, de igazán tudományossá ez a dolog, tehát a cirkuszi mutatványok köréből akkor tudott kilépni, amikor számszörű adatokkal tudták ellátni, és a mérő elektrostatika kora az 1700-as évek második felében jött el. Na most ha mindent részletesen ismertetnénk, nagyon hosszú lenne, mert sokszor volt az, hogy valaki csinált egy alapmérést, egy másodat pontosított, a harmadik lemondta a következtetéseket. Én ebben nem akarok igazságot tenni, meg sok időt eltölteni. Megpróbáltam a három legjelentősebb szemét kiemelni ezek közül. Joseph Priestley, Henri Cavendish és Charles, na inkább a franciában nem próbálkozott, a Coulomb volt az a három ember, aki az 1700-as évek második felében megalapozta számszerűleg is az elektromosságtan. Ők egymásra sokszor így felelgetve, hogy egyik csinált egy alapmérést, a másik pontosította, stb. Az elektromos vonzás számszerű elméletével foglalkoztak, tehát hogy a töltött testek közt fölépő erőhatás az hogyan számolható ki. Az anyagok vezetőképességét vizsgálták, hogy melyik anyag mennyire vezeti az áramot, és azzal foglalkoztak, hogy hogyan lehet tárolni a töltéseket, mert nyilvánvaló, hogy áramforrásra lett volna szükség bármilyen komoly kísérlethez. Mindenkinek eszébe juthatott, aki emlékszik az elemi fizikai dolgaira, itt amikor említette az, amit ma Coulomb törvénynek nevezünk, a két töltött test között létrejövő erőhatás leíró törvény. Ez hasonlít a Newton gravitációs törvényéhez, a távolság négyzetével fordítottan arányos, a két töltés nagyságával egyenes arányosság, van egy univerzális ámbor. Ez csak az az egységvektor, ami az összekötő egyenes mentén hat, ez csak az irányát mutatja meg. Ez a töltések előjelétől függően ugye lehet taszító vagy vonzó is, ellentétben a gravitációval mindig vonzó. Szóval ezt hívjuk a Coulomb törvénynek, de valójában ez úgy volt, hogy a 60-as, 70-es években már Priestley és Cavendish is, ön meg még egy-két más ember is kiméri, hogy a testek közható elő az közelítőleg 1/R-nézettel arányos. 1785-ben Coulomb egy pontosabb mérésorozat eredményét teszi közé, amelyben jóval pontosabb eszközökkel méri le ezt a törvényt, és pontosabban igazolja, és hát végülis a név az rajta maradt. Ennyi erővel nevezhetnénk Cavendish törvénynek is, nem lenne jobban az, de hát valakinek a nevére rátestálták ezt a törvényt, aki egy pontos mérésfordulatot elvégzett. Nagyon fontos, hogy milyen eszközt használt ehhez Coulomb, az úgynevezett torziós ingát, amit sok helyen használnak azóta is, amikor kicsi erőket kell mérni. Következőről van szó, itt a torziós ingának a rajza még az eredeti Coulomb-féle publikációból. Föl van függesztve egy vékony szál, ezen a vékony szálon keresztben van egy pálca, ezen két test. Ez el tud függőleges tengely körül fordulni. Nos, Coulomb kísérlettel és elmélettel is igazolta, hogy ez borzalmasan könnyen elfordul, egész pontosan a lógató szál átmérőjének a negyedik hatványával, nem tévedés, nem a négyzet, a negyedik hatványával fordítottan arányos az elfordulásnak a szöge, azonos forgatónyomaték esetén. Ez azt jelenti, hogy fele akkora keresztmetszetű szál 16-szor akkora elfordulással reagál ugyanarra a forgatónyomatékra. Ezért vékony szállal nagyon pici erők elég pontosan mérhetővé válnak. Ez volt az, amit például Coulomb adott ehhez, ez az elméleti része, a negyedik hatványnal való arányosság, és így nagyon kicsi erőket ki tudott mérni, és igazolta azt a törvényt, amit a Coulomb törvénynek nevezünk. Na most ebből nőtte ki magát az elektrostatikának az alapegyenlete, azonban már ezek az emberek is, a Coulombék is tudták, hogy valójában méréseik nem tökéletesen pontosak, a mérési adatokból akár úgy is lehetett írni, hogy 1/r a másodikonos lenne a törvény, de az a kettes az lehetett volna akár 2,2 vagy 1,9 is, annyira nagy hibája volt a méréseiknek. Ugye azért gondolták, hogy 1/r négyzetes, mert egyrészt az kerekszám, másrészt meg a gravitáció 1/r négyzetes, azt nagyon pontosan igazolták már addigra, akkor gondolták, hogy esetleg van rokonság van a kettő között. De pontosan abból lehetett igazolni, hogy az 1/r négyzetes erőtörvény érvényes a töltésekre, hogy kiszámolták azt, hogyha veszek egy töltött gömböt, aminek a felületén egyenletesen osztom szét a töltéseket, akkor annak a belsejében akkor és csak akkor van nulla elektromos tér, hogyha 1/r négyzetes ez a törvény. Érdekes dolog ez, hogy így van, gondoljuk el, hogy benne vagyunk egy gömbbe, onnan is vannak pozitív töltések, meg onnan is, az ellentétes irányokból, mondjuk ha én pozitív töltési vagyok, azok is taszítanak engem, meg a lentiek is taszítanak engem, és be lehetett bizonyítani, hogy az 1/r négyzetes erőtörvény esetén pontosan akkor a töltött gömb belsejében nem hat a töltött részecskékre erre, mert éppen a különböző irányból érkező hatások kiejtik egymást. Nos, és igaziból a töltött gömb belsejében nem volt elektromos tér kimutatható, igaziból ezzel igazolták pontosan később, Coulombék után, egy-két évtizeddel, hogy 1/r négyzetes az erőtörvény. Aztán az 1800-as évek elején Laplace és Poisson, Laplace-nak a nevét az égi mechanika Newton utáni részében említettük, mint aki a pontos pályaszámítást dolgozta ki. Hát ő inkább matematikus volt, de rengeteg fizikai dolgot tett tisztába. Szóval ő, tehát Laplace-ék így írják föl az elektrostatikának az alapegyenletét, tehát az elektromos feszültségnek a térbeli második deriváltjának az összege, az a töltés sűrűségnek egy konstans szoros, ez a ρ t, töltés sűrűség, egységi térfogatban talált a töltés mennyisége. Ez azóta is az elektrostatikának az alapegyenlete, és ez helyes, így írták fel. Aztán kidolgozták ennek az egyenletnek a megoldási módszereit, és akkortól kezdve akármilyen töltés eloszlásnak az elektromos terét meg tudták határozni. A tovább lépések egy nagyon fontos eleme volt az elektromos áramnak a felfedezése. Most valaki közbeszólal, hát korábban is volt már elektromos áram, hiszen például amikor a Gray-ék a vezetéket továbbították vele, tehát ott áram folyt benne, vagy fogalmaznánk meg. Na most azért mondom mégis úgy, hogy az elektromos áramot igazából ezután fedezték föl, mert a törzselektromos gépekben olyan kevés töltés volt csak, hogy nagyon kevés ideig tudott az áram folyni. Tehát ezek inkább ilyen átmeneti jelenségek voltak. Hozzáérintették a töltött utat, fölkapta a valamiket, fölkapta a papírdarabjákat, de nem az volt, hogy mondjuk folytonosan a túloldal tudtak vele forgatni valamit, tehát nem tudtak erről olyan folytonos dolgot sem, nem volt meg a megfelelő áramforrás. Na ehhez vezető úton az első lépéseket egy Luigi Galvani nevű természettudósnak köszönhetjük, azért nem mondom fizikusnak, mert fizikával, biológiával, sok mindennel foglalkozott. azt vette észre lényegében véletlenül, hogy két fém összeérintésekor a velük érintkező békacomb rángatódni kezdett, hogyha idehez ért a fém. Itt van ezen a rajzon, itt van egy ilyen kibelezett béka, itt az ember kezébe fogta ezt a két különböző anyagú fémpálcát, és hogyha éppen úgy ért hozzá, hogy idegvégződésekhez ért hozzá, akkor elkezdett rángatózni a döglött békának, a comb, ezért értelmszerűen nem él ez a béka már. Valamint kicsit később azt is észrevette, hogy hasonló jelenség történik, hogyha zivataros időben ilyen fémkampóra kiakasztja egy fémtartóra a békacombokat, akkor is néha elkezdtek rángatózni. Azt következtette ki Galvani ebből, hogy két fém összeérintésekor feszültség keletkezik, és azt is, hogy az idegeken elektromos jelek haladnak. És ez tulajdonképpen helyes. Hát Galvani azért gondolt egy-két mai szemben pontatlan dolgot, például azt hitte, hogy itt a béka kísérlet esetében valahogy a béka az áramnak a forrása. Tehát itt az értelmezésben volt néhány probléma, de az alapjelenséget helyesen ismerte föl, tudni, hogy két fém érintkezésekor valamiféle elektromos jelenség keletkezik, ez volt az egyik, ami az áramforrások irányába vezet, ami meg a biofizika irányába vezet, ez pedig az, hogy az idegeken elektromos jelek terjednek, és ha kívülről adok elektromos jelet, akkor például összerándul az izom. Na most, igazán fizikai vagy műszaki szempontból felhasználható dolgot Alessandro Volta csinált ebből az ötletből. Ugye rájött arra, hogyha ügyesen csinálja, akkor két fémnek az összeérintésekor nem csak ilyen pillanatszerű rángatózásokat tud kiváltani, hanem folytonosan áramot adó berendezést tud, amit nem kell mindig dörzsölni, mint a dörzselektromos gépbe, adja az áramot, hogyha két fémet összeérinti. Kísérletekkel igazolta, hogy ez ugyanaz az elektromosság, mint a dörzselektromos jelenség, tehát hogy ugyanazokat a kísérleteket el tudja végezni, csak a két fém összeérintésekor tartós elektromos áramot tudunk kapni. Ezen kívül még Voltának sok mindent köszönhetünk, például metánt ő fedezte föl, aztán Gray-ék nyomdokán ő már több kilométer távolságra tudott elektromos jeleket küldeni, ebben majd a mindjárt ismertetett áramforrása is szükségszerű volt, hogy meglegyen. Vagy őneki köszönhetjük azt az ötletet, hogy egy gyúlékony gázt elektromos szikrával is meg lehet gyújtani. Ugye mennyien használjuk ezt a trükköt a műszaki gyakorlatban. Nos, volt a legnagyobb teljesítménye talán az áramforrásoknak a kifejlesztése volt. Ezekből az első változat az a Volta elem, de szokták még Galván elemnek is nevezni néha, Luigi Galvani tiszteletére, mert az a alapelvet ő fedezte föl, bár technikai eszközt Volta csinált belőle. Az egyik verziója az az, hogy kénsav vízben oldva, belelógatunk réz és cink rudakat, és akkor ezek ellentétes polarizáció, az egyik pozitív, a másik negatív feszültségre töltődik, és ez egy állandó áramforrásként üzemel. Ezzel például sok kilométerre a távvezetéken jelet lehet küldeni, és nem kell újra dörzsölgetni, meg minden, ez mindig adja az elemet. Aztán fölismerhetjük, hogy ez az összes mai elemnek meg akkumulátornak az őse. Azóta persze 100 000 változatban elkészültek ezek, de mindegyikben az a közös, hogy két különböző anyagot, ami ebben az esetben a réz meg a cink, úgy kötünk össze, hogy valamiféle úgynevezett elektrolit kösse őket össze, ami azért nem közvetlen összeköttetés a kettő között, de a töltések átáramlását megengedi ez az elektrolit. Manapság azóta különben felfedezték a száraz elemeket, ugye egy ilyen likilöki edényt nehéz lenne használni, mert hát félni kell, hogy kicsorog belőle az elektrolit. Felfedezték azt, hogy vannak olyan anyagok, amik szilárd formában is tudnak elektrolitként működni, és hát a mai ceruza elemek meg ilyesmik így működnek lényegében. be, hogy egy ilyen száraz elektrolit van bennük. Sőt, Volta azt is észrevette, hogyha megfordítjuk a dolgot, az is működik, tehát hogyha elektrolitbe belógatott két érzékelőre kívülről adok rá feszültséget, akkor én rá tudom venni az elektrolitbe levő, esetleg ott levő ionokat, hogy egyik vagy másik irányba menjenek, és ezzel például fémek felületén, vezetőanyagok felületén, nem csak fémek, vezetőanyagok felületén vékony fémréteget lehetett egyenletesen lövözteni. Ezt nevezzük úgy, hogy galvanizálás azóta is, és ugye a műszaki gyakorlatban nagyon fontos, például, például rozsdamentes rétegeknek a létrehozására, meg ilyesmikre használják ezt a galvanizálás eljárást. Ezeket mind az 1800-as évek elején fedezték föl. Valószínű a jelenlévők közül, akik olyan szakosak, egyik vagy másik szaktantárból találkoztak is vele. Még a galvanizálással, mint gyártás technológiai lépéssel könnyen lehet, hogy találkoztak. Nos, hát ez a Galván, illetve a Volta fedezték föl ezeket a jelenségeket. De a legjelentősebb Volta esetén az úgynevezett Volta oszlop, amit ő fedezett föl, szeretett volna minél inkább használható áramforrást csinálni. Ez az elektrolites edényke, ez egy kicsit kényelmetlen volt, és ezzel a következőt találta ki. Fogta az elektrolitot, ami első közelítésben csak egy nagyon tömény sós oldat volt, vagy enyhén kénsavas sós oldat. Ezt fölitatta valamilyen ruhaanyaggal. És a két fémet, az anódot meg a katódot, mondjuk rezet meg cinket, megfogta, és a közénbe betette az elektrolittel átitatott darabot. Tehát itt a réz meg a cink, az egyik a piros, a másik a szürke, itt meg az elektrolittel átitatott ruhadarab van. Ez volt egy elemi egység, amiből egy ilyen elemi egységből attól függ, hogy milyen anyagpárt választott, 0,5-2 volt közötti feszültséget lehetett kihozni. Van erről ilyen táblázat, amiből kijön, hogy milyen anyagpároknak mekkora az érintkezési feszültsége. Tehát nagy egységekben úgy mondjuk, hogy fél volt, két volt közötti feszültségeket tudott létrehozni, de ugye kicsi feszültség, ezért egymásra halmozott ilyeneket, és itt ez egy fénykép felvétel egy régi Volta oszlopról, egyszerűen három pálca közé fölrétegezték ezt, és ugye, hogyha egy ilyen elemi egység akár csak egy voltot is adott, de hogyha százat egymásra tettek, akkor 100 voltot adott ez a Volta oszlop. Ezzel több száz voltot is képesek voltak előállítani, és nem kellett dörzsölgetni, mint a dörzselektromos gépnél. Ugye eddig mindig csak állandóan dörzsölni kellett, jó lejteni palackkal egy kicsit össze lehetett gyűjteni, de nem volt ennek olyan nagyon komoly hatása. A dörzselektromossághoz és a lejteni palackhoz képest óriási különbség volt. A legfőbb különbség nem a feszültségben volt, bár az is különbözött, hanem az ösztöltésben. Dörzselektromos géppel, de még lejteni palackkal is maximum 1-2 kulomb töltést lehetett fölhalmozni. Ugye most én a mai mértékegységekről beszélek, persze kulomb életében nem kulombnak nevezték a töltésegységet, hanem ahogy nyilvánvalóan máshogy mérték. Tehát maximum 1-2 kulomb töltést lehetett fölhalmozni. Ezzel szemben egy Volta oszlop akár 10.000 kulomb töltést is tartalmazhatott. Óriási különbség. Hogy ezt érzékeljük, abba gondoljunk bele, hogy ugye az 1 amper áramerősség az 1 kulomb per szekundum. Tehát, hogyha volt egy lejteni palackban 1 kulombnyi töltés, akkor azzal 1 amper áramerősséget 1 másodpercig lehetett biztosítani, aztán kellett újra tölteni a lejteni palackot. Ezzel szemben egy Volta oszloppal 1 amper áramerősséget, ami azért már mérhető hatást vált ki, attól függ, mire használjuk. Szóval 1 amper áramerőssége 10.000 másodpercig, az mint egy 3 óra. 3 órán keresztül lehetett biztosítani. Tehát egy volt oszlopban mondjuk 3 órán át 1 amper áramot, mondjuk 100 volt feszültségen lehetett adni. Na azzal már lehetett valamit kezdeni. Tehát ugye a mai eszközeinknek a tartományába kezd ez már esni. Hogy 1 órán keresztül 100 volton 1 amper áramerősséget produkálnak. Mivel vethető össze ez a voltoszlop? Persze azóta a technika fejlődött. Egy mai ilyen tölthető kis akkumulátoron, amiket a fényképezőgépekben meg ilyesmiben használunk, rá szokott írva lenni ilyesmi, hogy ez mondjuk 2500 mAh. Ugye ebben mérik azt, hogy mekkora a kapacitása ennek. Hát ez eléggé hülye mértékegység szerintem, ez a mAh, hát történeti okokból van. Mi a mAh? Igazából egy töltésegység. Miért is? Mert amper, áramerősség szer idő, az óra, az töltés. MAh, hát hogyha az amperóra, az óra az ugye 3600 másodperc, a millit, meg a millió órát, ha vegyük, az 3,6 valójában, 3,6 másodperc a millió óra. Tehát, hogyha úgy csoportosítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy például a 2500 mAh az valójában 9000 kuma. Ez mennyivel jobb lenne? Nem tudom, miért ezt terjedte ez a mAh. Nyilván, hogy hány óráig tud 1 mAh adni, vagy valahogy így szemléletesen megtalálták. De mondjuk azt mondom, hogy egy 2500 mAh-s kis tölthető aksi, ami ma ekkora, az mondjuk 9000 kuma. Az körülbelül egy ekkora voltoszlopnak a töltését tárolja ma. Hát persze fejlődött a technika azóta, de ebben a tartományban vagyunk. Tehát mondjuk egy ilyen voltoszlop az kb. Annyit bírt, mint ma egy tölthető aksi nagyságrendileg. Ez sokkal-sokkal nagyobb, mint ami a korábbi esetekben benne volt. És ez adta meg a lehetőséget, hogy mindenféle dolog kifejlődjék. Például kifejlődhessenek mérőeszközök ennek segítsége. Nem véletlen a volt, a mai feszültségegység, az körülbelül egy ilyen volta elemi egységének a feszültsége. Maga volta javasolta azt, hogy válasszanak ki egy anyagpárt, és az azáltal produkált feszültségkülönbség legyen a feszültségegysége. Aztán később történetileg lett egy jobb mód is, de ez volt az alapötlet. Ezért esik ebbe a nagyságrendbe, a mai egységekbe. Aztán elkezdhették tanulmányozni, és kialakulhatott az, hogy nem csak az számít, hogy mekkora a feszültség, mekkora szikrákat tud valamit csinálni, hanem mekkora áramerősséget is tud produkálni. Aztán alkalmazzák elektrolízis, galvanizálásra, meg itt van a mai mindenféle áramforrásnak az őse, itt található ebben az időszakban. Következő áttörés, és most hirtelen begyorsulnak az események, volt az 1800-as évek első éveiben fedezi fel a voltaoszlopot, és az nagyon gyorsan elterjed egész Európába, és mindenféle dologra elkezdik próbálni használni. De az igazán komoly áttörést az jelentette, akkor észrevették, hogy az áramnak van mágneses tere. Tehát az áram, az elektromosság és a mágnesesség között van kapcsolat. Sokáig ugyanis azt hitték, hogy ez a két jelenség csak véletlenül hasonlít egymásra. Ugye van hasonlóság, mindegyik taszít, hat is, meg hozhat is, bár ugye már William Gilbert felfedezte, hogy a homogén mágneses tér az forgat, a homogén elektromos tér meg vonz vagy taszít, tehát hogy van köztük különbség, de sokáig azt hitték, hogy nincs a kettő közötti kapcsolat. Egészen 1819-ig, hát 1819-ben fedezi föl Örsted az áram mágneses terét, 1820-ban publikálja, tehát azért sok helyen 1820-at írra, akkor teszi közé Örsted a véletlen felfedezését, hogy az áramnak van mágneses tere. Hát történeti érdekesség, hogy Örsted egyetemi tanárként a diákainak akarta bemutatni, hogy az áramnak nincs mágneses tere. És összehozott egy berendezést, volt egy voltaoszlop, ezt akkor mindenki magának csinálta, tehát mindenki levágta magának a fémkorongokat, beitatta a textil darabokat, vagy papír darabokat, aztán összetette. Szépen szóval csinált egy jó kis voltaoszlopot, vett egy húzalt, és ebbe a húzalba olyan erős áramot tudott a voltaoszlopban indítani, hogy fölizzott, tehát izzásig hevítette a húzalt. És azt akarta bemutatni a hallgatóinak, hogy az áram és a mágnesességnek annyira nincsen kapcsolata, hogy még ha akkor áramot is bocsátunk át egy húzalon, hogy izzik a drót, akkor se történik semmi. Fogott egy kis mágnestűt, oda tett a drót mellé, bekapcsolta a voltaoszlopot, tehát rákötötte, elkezdett izzani a drót, és elfordult a mágnestű. Mondom, a hallgatók jól nagyon nevettek a professzor úron, hogy így szépen fölsült a kísérlettel, mert ugye azt akart, hogy most nem fordul el a tű, és de aztán utána többszörösen ellenőrzték, és kiderült, hogy elfordul. Örsted először egy kicsit félre és vezetődött, mert az volt az igazság, hogy ugye a kis mágnestű nem volt túl érzékeny a mágneses térre, és egy egyenes húzalnak nem volt túl erős a mágneses tere. Csak akkor volt kimutatható, hogyha extrém nagy áramerősség folyt rajta. Ezért nem vették észre mások, korábban pedig próbálkoztak ennek a... mert sejtették, hogy valami kapcsolat lehet a két jelenség között. Na szóval Örsted azt vette észre, hogy a mágnes tű akkor fordul el, hogyha ízzik a húzal. És ezért azt hitte, hogy a fénynek is köze van a dologhoz. Tehát valahogy a fényen keresztül kapcsolódik ez össze. Szóval, de hát aki először fölismer egy jelenséget, az sokszor egy kicsit téves magyarázatot ad, de hát ezt el kell nézni neki. Ezen kívül Örsted sok más hasznos dolgot is tett, például alumíniumot tiszta formában ő állított elő először. Eleinte ez valami hihetetlen drága volt mellesleg az alumínium, jóval drágább volt, mint az arany. Mert nagyon költséges eljárással lehetett létrehozni. Szóval 1820-ban közzéteszi Örsted, hogy az áramnak igenis van mágneses tere, és még abban az évben két kutató, Bio és Savard, ezt számszerű törvénybe is tudják foglalni, tehát meg tudják mondani, hogy az áramerősségtől, meg a távolságtól hogyan függ a létrejött mágneses tér. Mérések, ez ilyen kis iránytűket használtak, hogy fölmérjék a mágneses teret, és aztán segített nekik Laplace, aki a fizikusokat támogató matematikus volt, aki most a harmadszor tűnik fel a neve, mint aki a fizikához valami komoly dolgot tett hozzá matematikusként. Laplace segített Bionak meg Savardnak értelmezni a mérési adatokat, hogy hogyan lehet ezt egyszerű formába önteni, és meg is adta. Nem írom fel a Bio-Savard törvényt, mert sajnos az már nagyon összetett, tehát egy integrálás van benne, és hát nem biztos, hogy mindenki érteni egy ilyen vonalmenti integrálnak a dolgát. Fizikai jelentése az volt, hogy úgy keletkezik a mágneses tér, hogy az áramjárta vezető minden kis darabkája egymástól függetlenül egy pici mágneses teret kelt, és ezek adódnak össze. Ezt írta le a Bio-Savard törvény. Érdekes módon egy nagyon pici áramdarabnak a mágneses tere formailag hasonló volt, mint a Coulomb törvény. Tehát egy elemi kis áramjárta vezetőnek a mágneses tere egy per elvégzettel arányosan csökken. Tehát volt kapcsolat, és örültek neki, és ez nagyon hasznos is volt. Még 1820-ban történt az is, 1820-ban, hogy Örsted közé tette ezt a felfedezést, és hirtelen nagyon sok minden történt, hogy Ampère felfedezte azt, hogy az áramjárta vezető egymással erővel hatnak. Méghozzá az egy irányba folyó áramok esetén vonzó erő, ellentétes áramirányok esetén taszító erő lép föl a vezetékek között. Sőt, Ampère egyből már a számszerű törvényt is megadta, hogy ez hogyan keletkezik. Rájött arra, hogy a vezeték mágneses teret kelt, a mágneses térben hat a másik vezetéknek a áramára, és pontosan le is írta ezt a dolgot. Az a nagy jelentőség ennek a felfedezésnek, azon kívül, hogy a természet egy újabb érdekességére világított rá, hogy lehetővé tette, hogy pontos áram és feszültségmérő jöjjenek létre. Eddig például a feszültséget úgy mérték több kutató, mondjuk Cavendishék, hogy mennyire ráz az áram. Tehát mondjuk szépen az, hogy a biológia hatása, mert gyakorlatilag megnyalták a két érintkező, és mennyire csipik meg a nyelvünket. Ugye ezt ma is használják néha elemeknek a dolgaira. Most, hát az nem volt valami pontos eszköz, meg volt egy-két dolog, mert ugye hát a nagyon erős áram ízította a vezetéket, de hát ez sem volt olyan pontos. Nos, Ampère, hogy ezt megkitalálta, hogy az áramjárta vezetők egymás erővel hatnak, az áramerősségmérést erőmérésre lehetett konvertálni. És megszülettek az első ampermérők és voltmérők, nevezzük ma így őket, ezek után az, ezek iránti emberek iránti tiszteletből. Tehát első áramerőség és feszültségmérő, melyeknek a szerkezetében nem mennék bele, az a lényeg, hogy föltekercsel drótok, tekercsel az azért, hogy egy helyre több drót essen, tehát ez csak az, hogy felsűrítjük a drótokat egy helyre, ezek között fellépő erők, mondjuk egy elforduló műszer, amiben van egy rugó, és annak és a rugó azzal arányos visszatérítő erőt fejt ki, amennyi az elfordulása, és ilyen módon az erőre van visszavezetve, ezzel lehetett elkezdeni igazán komolyan mérni. Ma is úgy nevezzük az ez a hivatalos mértékegységrendszeri definíció, hogy egy amper azon párhuzamos vezetékekben folyó áram erőssége, melyek egymástól egy méternyire helyezkednek el, és egymásra méterenként 4×10⁻⁷ newton erővel hatnak. Ez az ampernek a definíciója, az első mértékegységrendszer így rögzíti. És hát innen értjük, hogy miért ampernek nevezik az áramerősségnek az egységét. Valamint amper azt is fölveti, hogy most már ez az elektromos és mágneses jelenség, hogy összekapcsolódik, hogy ez annak köszönhető, hogy a mágnes vasércekben ilyen pici köráramok folynak, és ezeknek a mágneses terét érzékeljük ki. És igaz, ez tényleg így van, azt nem tudta megmondani, hogy mik azok a kicsi áramok, hiszen ő neki még atomfizikai ismeretei nem voltak, de a megérzés az helyes volt. További jelentős eredmények akkor születtek, amikor kiléptek a statikának a jelenségéből. Ugye eddig az összes jelenség valamilyen értelemben statikus, tehát mondjuk egy állandó áramerősség milyen hatást okoz a másik drótban, meg ilyesmi. De amikor elkezdték a változó elektromos és mágneses tereket tanulmányozni, akkor további nagy jelentésű felfedezéseket tettek. Például Michael Faraday 1821-ben, tehát ott hirtelen egy-két éven belül rengeteg minden történik, felfedezi az indukciót. Na most Faradaynek a képét, amikor kerestem, hogy betegyek, a 20 fontosnak a képét. 20 fontosnak a képét találtam, meg hát itt rajta van Faraday, tehát ilyen nagy jelentésű embernek tartják ma is Angliában Michael Faradayt joggal, hogy a 20 fontos bankjegy, az elég értékes bankjegy, arra ráteszik a képét. Nem mondom, hát én szeretem a királyokat, meg a költőket, meg ilyeneket, de azért a magyar természettudósokat is jó lenne ilyen nagyobb címletű bankjegyeken látni a megbecsülés jeleként. De mindegy, ez egy jó kép Faradayről, ugye. Faradayről már készülhetett fotó életében, tehát az alapján készült ez a kép. Na de most a felfedezésére visszatérve, az indukció jelenségét fedezi föl, aminek óriási jelentősége. Az a lényege, hogy változó mágneses térre elektromos teret kelt. Például, hogyha van egy dróttekercs, egy csomó drót egy kupacon, az, hogy erősebb legyen a hatás, és azelőtt elmozgatunk mágnest, vagy abba kibetolunk mágnest a tekercsbe, akkor a változó mágneses tér ebben a tekercsben feszültséget indukál. Mozgásból feszültséget nyerek. Ez egy nagyon fontos felfedezés. Vagy, és ezt is észreveszi már Faraday, hogyha egy tekercsben megszaggatja az áramerősséget, változó áramerősséget hoz létre, az változó mágneses teret hoz létre a tekercs környékén, és azt egy másik tekercs képes érzékelni, és a másik tekercsben is feszültség indukálódik ezáltal. Aztán nem kell ennek a lényegét nagyon ecsetelni. Az első jelenség az a mindenféle áramtermelésnek az ötlete. Ugye a bicikli dinamótól kezdve a nagy generátorokig, amely az erőművekben vannak, és amik azt az áramot szolgáltatják, amit most használunk, ebben a pillanatban, azok ezen az elven működnek, hogy mágneses tér változása oda tett vezetékben feszültséget kelt, mert a változó mágneses tér elektromos teret hoz létre. Illetve ez a második verziója, hogy a váltakozó áram létrehozó változó mágneses teret, és az is feszültséget kelt, meg a transzformátorok működésének az alapgondolata. Ezen kívül Faraday még sok más dolgot is tett, hogy is hívják, van, az elektromosságtan van, meg más területen is különben Feredének sok mindent lehet köszönni. Például kimutatta pontos mérésekkel, hogy valójában minden anyag reagál a mágneses térre, például a fa is. Nagyon kis mértékben, de mágneses térben helyezve egy pici saját mágneses tere fejlődik, csak amikor kikapcsoljuk a külső mágneses teret, akkor megszűnik ez a saját mágneses tere ezeknek. Aztán ő találta ki a Faraday kalitkát. Faraday kalitka egy sűrű fémhálóval körbe burkolt doboz, és azt vette észre, hogy ennek a belsejében nulla az elektromos tér, akármilyen külső elektromos terek is vannak a környéken. Tehát az elektromos terek leárnyékolásának az alapgondolata származik ebből. A több száz kilométeres körzetben a legjobb Faraday kalitka itt található az egyetemen, a labori épületben, a rádiófrekvenciás vizsgáló laboratóriumban van egy teremű méretű Faraday kalitka, amiben a mindenféle eszközöket, mobiltelefonokat, meg eféléket vizsgálják be, mielőtt forgalomba kerülhetnek, és azért kell ide egy óriási Faraday kalitka, hogy a külső elektromos és mágneses terek ne zavarják meg a mérést. Úgyhogy itt van a környéken egy ilyen jó kis Faraday kalitka. Hát jó, nem látszik a dróthálózat, mert el van fedve mindennel, meg egyéb szigetelések is vannak rajta, hát érdekességként jó tudni. Faraday észrevesz még sok mást is, például azt is, hogy erős mágneses térben a fény polarizáció sikja kicsit elfordul. Tehát a fény és a mágneses tér között van valamilyen kapcsolat. Valamint az elektrolízis, tehát mondjuk a galvanizálás és környéke témáját, ő teszi számszerűen vizsgálhatóvá. Jelenséget nem ő ismeri föl, azt már korábban felismerték, de ő fogalmazza meg ennek a számszerű törvényszerűségét. És azt mondja, hogy ez a folyadék, amit eddig képzeltek, hogy az elektromosság az valami testekből kiálló folyadék, ehelyett inkább úgy kellene elképzelnünk, hogy az egész teret kitölti valamilyen finom anyag, ami nem áramlik sehova, és ennek a feszültségi állapotai az elektromos és a mágneses térnek a megfeleléje, és megsejti azt, hogy ebben az elektromágneses térben hullámszerűen terjedhetnek majd hatások, és ebben igaza is lesz. Csak hát ő már ezeket a kutatásokat nem tudja befejezni. Helyette egy tanítványa, James Clerk Maxwell az, aki az elektromosságtant összerakja, az elektromosság és mágnesességtant egy rendszerre foglalja össze. Hát így nézett ki Maxwell fiatal korában, amikor a legnagyobb felfedezéseit tette. Tehát mondjuk a Newton is az ifjú, enyhén hippis kinézetű formában tette a legnagyobb felfedezését. Itt már az idős, megbecsült kutató és családapaként tűnik fel azon a jobb oldali képen. Érdekességként mi van itt a kezében? Nem egy ilyen bohort sipka, ami ilyen csúcsos. Maxwell nagyon sok mindennel foglalkozott, ami nem tudunk kitérni. Például színelmélettel is. És ez egy ilyen színkorom, amire különböző színeket fölvittek, akkor nagyon gyorsan megpörgetik, hogy összekeveredjen. Ezzel tanulmányozták a színnek a keveredését. Színek keveredését. Tehát például Maxwellnek a színelméletben is vannak jelentős eredmények. A termodinamikában, meg sok minden másból. De most az elektromosságtanról beszélünk. És Maxwell 1864-ben teszi közzé azt a munkáját, amelyben összegzi az addigi eredményeket, meg egy icipicit hozzá is tesz, és mai jelölésekkel az alábbi négy Maxwell egyenletben foglalja össze mindazt, amit az elektromos és mágneses térről addig tudtak, meg egy kicsivel kis elészíti. Mindjárt elmondom, mi a kiegészítés. Na most, valaki ránéz ezekre az egyenletekre, akkor megijedhet, mert ha csak nem villamosmérnök szakos, akkor nem tanulta ezt szakmai tárgyakból. Mi az ördögök ezek a dolgok? Ne törődjünk a részletekkel. Ez a furcsa, csúcsára állított háromszög, ez valamiféle térbeli deriváltakat jelent. Tehát, hogy olyasmit jelent például ez, hogy az elektromos térerősségnek az XYZ irányú deriváltainak a valamilyen egyszerű kombinációja ez a dolog. Most valami derivált, valami deriváltas jelölés ez, Hát a szabtárban, akkor persze bele lehetne merülni, hogy pontosan mit jelentenek ezek. Ne menjünk bele. Körülbelül azt jelenti ez, hogy a térerősségnek, az elektromos térerősségnek a megváltozása a térben, mivel kapcsolatos. A szemléletes jelentés az egyenleteknek az az érdekes. Az első egyenlet azt mondja, hogy a töltések, itt ez a ρ, nem anyag, hanem töltéssűrűség, hány kulomb per köbméter a töltéssűrűsége. Az elektromos töltések elektromos teret, a töltések elektromos teret keltenek, ez az első. Méghozzá olyan elektromos teret, amely a töltésekből kifele vagy befele, mert tehát ilyen sugaras elektromos teret keltenek. Ez valójában a Laplace és Poisson által felfedezett alapegyenletek megfelelő egyenlet, tehát az elektrostatika alapegyenlete. Aztán a második egyenlet, hogy ugyanez a B-re, hogy a divergencia B egyenlő nulla, tehát hogy a mágneses térnek nincsenek forrásai, nincsenek mágneses töltések, amiből a mágnesség, mágneses erővonalak kifele vagy befele mennek. A mágneses erővonalak mindig záródnak önmagukba, nincsen mágneses töltés. Ezt is még valójában korábban Laplace-ék felfedezték a mágneses térre vonatkozóan. Aztán itt jönnek a bonyodalmak. Faradaynak az indukciós egyenletét így tudta összefoglalni Maxwell. A mágneses térnek az időbeli megváltozása örvénylő elektromos teret kelt. Tehát ez nem ilyen sugaras, hanem örvénye, körbe-körbe menő elektromos teret kelt a mágneses térnek az időbeli megváltozása. Ez a Faraday-féle indukció. Aztán az Ampere-féle indukciós törvény azt mondja, hogy az áramerősség, ez a jét az áramsűrűség, az egy négyzetméter átmenő áram, az áramerősség az örvényes mágneses teret kelt, a vezeték körül mágneses tér alakul ki. Ezzel összerakta az összes tudást, amit addig az elektromos és mágneses terekről tudtak, és az érdekes, hogy ebből kijött minden. Addig a bioszabár törvényt le lehetett vezetni, meg az összes addigi törvényszerűség ezekből levezethető volt. És ez az utolsó kis furcsa tag, ami ide van, na ez Maxwellnek a járuléka az elmélethez, ugyanis enélkül azt vette észre, hogy nyűgülte az egyenleteket, azt vette észre, hogy enélkül a tag nélkül nem teljesül például a töltés megmaradásnak a törvénye. Hát ez egy elég összetett számolás volt, meg se kísérlem ezt bebizonyítani a hallgatóságnak, de észrevette, hogy ha nem adjuk hozzá ezt a járulékot az egyenlethez, akkor nem teljesül olyan dolog, amit pedig azt hinni az ember, hogy teljesülnie kéne a töltés megmaradásnak. Ez a legutolsó tag, ez a μ·ε·dE/dt, ezt úgy nevezték is, hogy eltolási áram. Mert egyfajta áram. Ugye az áram sűrűséggel van párban. Ez is olyas, mint hogy ennek is van körkörös mágneses tere. Tehát olyan áramszerű dolog. Elnevezték ezt eltolási áramnak, és az a szemléletes jelentése, hogy a változó elektromos tér pedig mágneses teret kelt. Ugye a dE/dt az rotáció B, tehát olyan mágneses teret kelt, ami örvényű. Tehát nem sugarasan megy ki, hanem örvényű mágneses teret kelt. Változó elektromos tér mágneses teret kelt. Ez a Faraday indukciónak a tükörképe. Miért nem fedezték ezt föl kísérletileg? Azért, mert nagyon picike. Mert ezelőtt ott van ez a μ·ε·0 univerzális állandók szorzata, ez nagyon kicsi egység. És ez csak nagyon gyorsan változó elektromos térnél válik olyanná, hogy közvetlenül érzékelhető a hatása. Tehát ezt nem lehetett csak úgy kimérni, ennek a hatását, viszont ha Maxwell felfedezte, egyből észre is vette, hogy ez egy nagyon fontos következménnyel jár, az, hogy a változó elektromos tér mágneses teret kelt, Faraday szerint viszont a változó mágneses tér elektromos teret kelt, akkor ez egy ilyen önmaga farkába harapó kígyóvá válik, és a gyorsan változó elektromos tér változó mágneses teret kelt, az elektromosat, és így tovább, És ebből jött ki az elektromágneses hullának az az elmélete, aminek az alapgondolata Faradaynél már megvolt. Ugye említettem, hogy Faraday Maxwellnek a mentora, a tanára már sejtette, hogy valami elektromágneses hullám jelenségnek léteznie kell. Hát ezeken a Moritz kábrákon próbál bemutatni ezt a dolgot. Tehát, hogyha egy helyen nagyon gyorsan változó elektromágneses teret hozunk létre, elektromos teret hozunk létre, ezek a megismételt nyilak azt akarnak szimbolizálni, hogy fölle oszcillál nagyon gyorsan ez az elektromos tér, akkor ez maga körül örvényes mágneses teret hoz létre. Na de ha kiszemeljük ennek az örvény kötelének egy részét, itt változó mágneses tér van, ami maga körül örvényes elektromos teret hoz létre, ami maga körül örvényes mágneses teret, és így tovább, és így szépen kiszalad hullámszerű az elektromos és a mágneses tér. Na, de ez persze egy ilyen nagyon kvalitatív magyarázat. Maxwell, aki jól tudta az egyenleteket is nüstölni, ki is számolta számszerű, mi jön ki az egyenletéből, és az jött ki, hogy az elektromágneses hullám az ilyen formában képes terjedni, tehát egy egyszerű fény, ez kicsit korai volt még, tehát egy színuszos elektromágneses hullámot, ha le tudnánk fényképezni az elektromos meg a mágneses terét, az így néz neki, ebbe az irányba terjed a hullám, és színuszosan változik helyről helyre az elektromos és a mágneses tér, és ezek egymásra merőlegesek. Arra megy az elektromágneses hullám, erre van az elektromos tér, arra pedig a mágneses tér. Bocsánat. Erre van az elektromos, arra van a mágneses. Hogyha arra megy. Jó, most mindegy, fizika történet szempontjából. Ezt fedezte föl, leírta az elektromágneses hullámot. Nagyon jó elméleti érdekesség, de mire jó az elektromágneses hullám? Meg lehet sejteni. Hát Faraday ugye megsejtette, Maxwell megadta a leírást. Maxwell ki is számolta, hogy elméletileg ezeknek 3x18 méter per szekundummal kell mennie. Ezeknek az elektromágneses hullámokkal. Na 1864-ben vagyunk, nemrég tanultuk, éppen ekkor van a fénysebesség méréseknek a nagy reneszánsza, tehát Fizeau és Foucault ekkor mérik meg a fénysebességet 2, aztán 3 tizedesség pontossága, és mérési hibán belül megegyezett ezzel az értékkel. Maxwell tehát levonta a következtetést, hogy a fény elektromágneses hullám. Ugye már Faraday sejtette, ő például erős mágneses térben a fényben ilyen a polarizációs sikert el tudta forgatni, tehát volt már valami kapcsolat a kettő között. De ezáltal, hogy a sebesség a mérés hibán belül azonosnak bizonyult, ezáltal ez még inkább megerősítést nyert, és amiről itt már nem is tudok időhiányában beszámolni, hogy Maxwell kiszámolta azokat a dolgokat is, hogy a fény például üveg határon hogyan verődik vissza, ennek is üveg levegő határon hogy verődik vissza, ennek az elméletét is le tudta írni ezekkel az elektromágneses hullám elméletekkel. Tehát meg tudta adni pontosan, sőt olyanokra is választ tudott adni, amire a korábbi elméletek, tehát mondjuk Fresnelnek a hullám elmélet, ami még nem tudta, hogy mi hullámzik a fényben, az nem tudott választ adni. Tehát olyanokat, hogy a polarizáció miért ugye alakul, ahogy alakul, meg egy csomó részletkérdés, amire most nem tudok időhiányba belemenni. Tehát a fény terjedésével kapcsolatos, nagyon részletes leírást meg tudott adni. Csak hát, itt is, mint sokszor máskor, már szinte biztosak az emberek valamiben, csak még a direkt kísérleti bizonyíték hiányzik. Ez a direkt kísérleti bizonyíték, hogy ilyen elektromágneses hullámok tényleg így, ahogy Maxwell leírta, tehát változó elektromos tér hatására elindulnak ilyen hullámzások, ennek a direkt kísérleti bizonyíték át Henry Hertznek köszönhetjük, aki 1886-ban adott egy kísérleti bizonyítékot arra, hogy a gyorsan változó elektromos tér tényleg ilyen hullámszerűen kiszaladó jelenséget hoz létre. Érdekességként hozzá kell tenni, hogy Hertz a diákjainak akarta bemutatni, mert nem úgy, mint őrszed, hogy nincsenek elektromágneses hullámok, hanem Hertz először nem is ismerte föl, milyen nagy jelentőségű dolgot tesz, ismerte Maxwellnek az elméletét, és azt mondta, hogy hát rakjunk össze egy órai demonstrációs kísérletet arra, hogy ez tényleg működik, hogy elhiggyék a diákok, hogy ez így van. És És összerakott egy berendezést, amelynek egy fényképe, meg egy ilyen vázlata itt láthatom, ugye elmagyarázom. Először csak arra gondolt, hogy az egész arra jó, hogy bemutassam, hogy Maxwell elmélete működik. És tényleg be is tudta mutatni. Nem akar még belemenni a részletekbe, a lényeg a következő volt, itt van ez a rajz, itt van az elem, ja ugye a mai napig is az elemnek a rajza az a voltaoszlopnak a sematizált rajz, hogyha megnézzük, itt van egy elem, amely áramot folyat itt, itt van egy megszakító, amely meg tudjuk szakítani az áramot, ennek a segítségével ebben a tekercsben változó elektromos teret tudunk létrehozni. Ez egy ilyen technikai rajz, valójában ez egy olyan vasmag, amire mind a két tekercs rá van tekerve, tehát egy közös sem van, csak hogy nem látszanának. Az itt indukálódó mágneses tér, ebben elektromos teret kell, méghozzá a többenek miatt nagyobb feszültségek, mint amit van. Nagy feszültség keletkezik, és ide, ebben a két kis gömböcske közötti részben, ez egy gyorsan változó, nagyon erős elektromos teret hoz létre. Annyira erős elektromos teret hozott létre, Hertz, hogy működjön a kísérlet, hogy át is ütött. Tehát szikra köz van ott azon odaira, tehát szikra labdák azon odaira, szikra ugrált át. A szikra egy mellékjelenség volt, az erős elektromos tér volt itt a lényeg. Itt egy nagyon erős elektromos tér és gyorsan változó elektromos tér jött létre, és egy másik hasonló berendezés segítségével ezt föl tudta fogni, és jellé tudta alakítani. Ki tudta mérni, hogy ez fénysebességgel 3x18 méter per szekundumban megy. Aztán ilyesmikkel, ez olyan, mint egy paraván, csak a fölülről nézik, ilyen parabola lenne a keresztmetszete. Ilyesmivel ezeket az elektromágneses hullámokat irányítani tudta, megmérte a hullámhosszukat, meg minden, és mindenki nagyon boldog volt, hogy kimutatta. De akkor jöttek rá, hogy gyerekek, hát ez egy óriási ötlet, hát ezzel jeleket lehet küldeni drót nélkül. Tehát ez a rádiózásnak az alap. Ez adja a rádiózásnak az alapötletét, és Herznek ez a tanórai demonstrációs kísérlete, ez egy elég jelentős, egy iparágat alapozott meg gyakorlatilag. Na most, ez betű szerint nem igaz volt, hogy a fény elektromágneses hullám. Miért? Mert így fényt nem tudtak előállítani, mert csak azóta se áramköre. A fény olyan elektromágneses hullám, amelynek 10^14 Hz a frekvenciája. Tehát 10^14 Hz-et nem tudunk ma se. 100 terahertz, hogyha valakinek úgy jobban tetszik. Tehát ezt ma se tudunk ilyen 100 terahertzen működő áramköröket létrehozni. Ennél jóval alacsonyabb frekvencia tartományban, tehát nagyobb hullámos tartományban működnek ezek a rádiós berendezések. De hát nyilván azóta már, tehát nyilvánvalóan megvan ezek között a kapcsolat, meg azóta több mérés is történt, hogy a fényben tényleg kimutatható más módon az elektromos meg a mágneses tér, tehát ez igazolást nyert ez a dolog. Na most ezzel a 19. században egy óriási lehetőséget nyitottak a kutatók a technikai alkalmazások előtt, hogy felfedezték ezt a sok mindent, az árammérőtől, az indukcióig, meg rengeteg mindent, és egy óriási felvilágzás következik. Az 1800-as évek közepétől új iparágak nőnek ki ezekből a dolgokból. Amerre itt azért nem térek ki, mert egyrészt idő nincsen rá, véges a fél év, és még mással is szeretnék foglalkozni, meg egy kicsit ez már technika történet, amiben belemegyünk. Például megemlítjük Jedlik Ányost, Jedlikről különben a következő hét órának az elén külön beszélek majd, de most csak itt az elektromosságtannak a történetében. Jedlik Ányos például felfedez az öngerjesztéses dinamót, az első villanymotort, vagy nagy feszültség előállításán nagyon jó módszereket, amiket később is használtak, és ezen munkájának egy jelentős részét itt Győrben végzi, a Bencés Rendházban. Tehát helyi kötődése is van. Ugye nem véletlen, hogy a Műszakipar egyik intézet az ő nevét viseli. Mert teljesen jogos, mert elektromosságtan, tehát a villamosmérnökökhöz, ugye a villanymotor, meg ilyesmi, a gépészethez is kapcsolódik, meg volt már gépész jellegű felfedezése is, meg szódavíz, meg egy csomó mindent csinál, majd ezt a következő órán kitérünk rá. Az elektromosságtan tekintve az alkalmazások. Tehát biztos hallották Edisonnak a nevét. Edison a nagy felfedező, vagy én inkább azt mondom, a nagy menedzser, mert eléggé kapkodósan csinált ezeket a felfedezéseit, meg minden, tehát minden esetre rengeteg, több mint 1000 szabadalom fűződik a nevéhez, ami hát egy épesző embernek nincs is ide 1000 szabadalmat csinálni, ezt a alatta dolgozó emberek csinálták, tehát ilyen volt az Egyesült Államok az 1800-as évek második felében. Szóval minden esetre Edisonnak azért nem akarom elvitatni az érdemét, Edison neve sok minden fűződik, például a távírásnak a fejlesztése, az izzólámpa, hogy a legjelentősebbet említse, aztán nagyon jó mikrofonokat készített, akkoriban kezdődik a telefonnak a kifejlesztése ebben a korszakban, nagyon jó mikrofonokat készített, aztán az első elektromos erőművek egyikét ő csinálta, bár egy érdekes dolgot kell megemlíteni, ő azt gondolt, hogy az egyenáram az, ami jól felhasználható, és ő a generátorok által létrehozott váltáramot mindenképpen egyenáramra alakította, és egyenáramként próbálta továbbítani vezetékeket. Nem nagyon jött be ez a technika. Nem tudok a technika a részletekre kitérni, aki olyan szakos, az tanulja, hogy miért lehet a váltáramot nagyobb távolságokra kis vesztességgel továbbítani. Nem lett igaza, egy érdekes csata volt Edison és Westinghouse között, Westinghouse volt mondjuk a menedzsere annak a cégnek, Tesla meg a fő vezető kutatója. Az egyenáram váltóáram között egy szabályos ütközet dúlt, hogy melyik alkalmasabb a bevezetésre. Hiszen akinek a rendszerét bevezetik, akkor az gyárthatja az erőműveket, a fogyasztókat, a minden, az baromira meg fog gazdagodni. Ez is következett be, a Westinghouse-ék a General Electric-et alakítják meg ekkor, amit ma úgy ismerik a General Electric, és végül is az ő tipjük jön be, hogy a váltóáram nagy távolságra jobban továbbítható. Ők építik meg a Niagara vizesésre az első vízerőművet, amivel áramot termelnek, és aztán utána nagyon hamar az egész világon elterjed az, hogy különböző módokon, de végül is öngerjesztéses dinamókkal, nagy öngerjesztéses dinamókkal, amit ő jelenleg építette az elsőt, termelik az áramot, és létrejön a mai elektromos hálózatnak az alapja. Az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején. Tehát ez annyira nagy lehetőség volt, hogy bár nagy pénzbe került, de mindenhol megpróbálták, amit lehet bevezetni. Mert annyira kényelmesebbé tette az embereknek az életét. Ennek a csatának a része volt, csak hogy érdekességképpen, hogy Edison le akarta járatni a váltóáramot, hogy az milyen veszélyes, és elérte a mindenféle kapcsolatai révén, hogy létrejön egy új kivégző eszköz, a villamosszék. A villamosszék az azért jött létre, mert Edison le akarta járatni a váltóáramot. És benne azzal demonstrált, hogy ilyen veszélyes a váltóáram, hogy azzal végzik ki a bűnözőket. Így bevetette a mindenféle politikai meg egyéb kapcsolatait ebbe a dologba, de a szerencsére a technika meg a tudomány az ilyen, hogy Edisonnak nem volt igaza, a váltóáram a jobb, például a hosszú távú továbbíthatóság miatt, és Edisonnak az eszközei elenyésztek előutóbb, mert tényleg a gyakorlat próbáját nem állták ki. Aztán megemlíteni a teljességigénye nélkül még néhány kutatót említek, például Déri Bláthy és Cipernowski hármas magyarok itt Magyarországon, a GANZ-ban fejlesztik ki az első hatékony transzformátor. Előtt is volt transzformátor, nem ők találták ki a transzformátort, ugye már lényegében Faraday épített transzformátorszerű cuccot, de ők csináltak az első transzformátort, ami ipari méretekben használható volt. Tehát amivel tényleg városok energiaellátását lehetett távvezetékeken idóta transzformálni. Szóval meg kell említeni, hogy mondjuk Marconi, Tesla, Popov, meg még sok ember a rádiózásnak a megalapozását ekkor végzik el ezekben az években. Aztán a villanymozdony is ekkor indul. Ugye Siemens az első talán, aki először ilyet épít, de azt hiszem az első, ami kereskedelmi alkalmazásban is volt, az Kandó Kálmán nevéhez fűződik, Észak-Olaszországban épített ki egy ilyen elektromos vasúti vonalat. És még itt van a pont, mert sok mindent lehetne mondani, ekkor alapozódik meg sok minden, hogyha ezt az elektromos felfedezéseket kihúznánk a mai világból, akkor azt hiszem eléggé kényelmetlenül éreznék magunkat. És zárásként azt kell megemlíteni, hogy a 19. század végére az emberek azt hitték, hogy mindent tudunk az elektromosságról. A sikerek felbuzdították el az embereket, tehát amit felsoroltam, ezek az újonnan létrejövő alkalmazások, ezek félelmetes lehetőségeket nyitottak meg az emberek előtt. Tehát jogos volt, hogy azt hiszik meg, hogy összeállt ez az egész ember, hogy a Maxwell-nél az elektromosságtan meg az optika összeklappolt hirtelen. Azért az egy nagyon csodálatos élmény lehetett annak a kornak a fizikusainak, és nagy önbizalommal azt hitték, hogy mindent tudunk az elektromos és mágneses térről, már csak néhány kisebb elméleti dolgot kell tisztázni, az olyanokat, hogy most mi is ez az éter? Illetve az éter akkor egy abszolút vonatkoztatási rendszert jelent, amihez képest a fény fénysebességgel terjed. Ugye nem ismételném magamat, a fénysebesség mérésnél ezeket a kérdéseket elmondtam, itt ugye összekapcsolódik az elektromosságtan meg az optika ekkor. Már azt hitték, hogy van éter, ami kitölte az univerzumot, ez egy abszolút vonatkoztatási rendszer, és amikor meg akarták mérni, hogy a Föld hogyan mozog az éterhez képest, akkor ezt nem sikerült. Ezt részleteztem egy héttel ezelőtt a fénysebesség méréssel kapcsolatban. És ez a picinek látszó elméleti probléma, ez vezetett oda, hogy gyökeresül fölforgatta a fizikát, és ez vezetett a relativitás elmélet kialakulásához, amit majd a következő órán kezdünk el, a jeglikre való megemlékezés után, a relativitás elméletet következő órán kezdjük el, hogy annak a fölvetődése hogyan történt. Köszönöm a figyelmet!